Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy a Vörösmarty kiállításunkat a MTA kép dolgozójának is bemutathatom. Bele is vágok, kezdem, mert hamarosan egy újabb csoport érkezik. Tehát az első kérdés, hogy miért rendeztünk Vörösmarty kiállítást? Ez egyik ok az az, hogy 180 évvel ezelőtt 1836-ban írta Vörösmarty Mihály a szózatot. A másik pedig az, hogy nekünk van az országban a legnagyobb Vörösmarty gyűjteményünk, és hát gondoltuk, hogy ebből az alkalomból megmutatunk ebből valamit, mert ezek az eredeti kéziratok, ezek nagyon rég voltak láthatóak a nagy közönség számára. A kiállításon 8 tematikus egységet állítottunk össze, az első Vörösmarty Mihály családi és személyi iratai. A kiállítás első darabja időrendben is ez a oklevél, ez a Vörösmarty család nemesi oklevele, 1638-ban kapták harmadik Ferdinánd királytól. Itt látható a bal oldalt fönn a családnak a címere, és hát nagy becsben tartotta a család, mint általában a nemesi családok ezt az oklevelet, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy megtévesztő, hogyha azt gondoljuk, hogy ez a nemesi család, a Vörösmarty család, ez gazdag család volt, egyáltalán nem. A 19. században Magyarországon 500 ezer köznemesi család volt, és ezeknek a nagy része kétkezi munkával teremtette meg maguknak a betevőfalatot. Vörösmarty családja is ilyen volt. Az édesapja gazdatiszt volt, de az egyik testvére az csősz, a másik pedig strázsamester. Tehát nem különösebb intellektuális foglalkozást űztek, de az édesapja művelt ember volt. Ezt abból is lehet látni, hogy láthatunk itt egy kis könyvborítót, melynek a belső oldalára az édesapja latinul jegyezte föl, hogy Mihály Nátusz 1800. december 1-e. Tehát ugye azt jelenti, hogy Mihály született 1800. december 1-én. Ugye általában Magyarországon az volt a szokás református családoknál, hogy a családi krónikát valahol vezetni kellett. Ezt többnyire a reformátusok a Károli Bibliában vezették, feltüntették születés, keresztelő, házasság, halálozás. Vörösmarty katolikus családba született, katolikus családoknál általában imádságos könyvet használtak erre a célra. A Vörösmartyék az Officium Rákócianumot, mely egy nagyon-nagyon népszerű, nagyon sokszor kiadott imádságos könyv, 17. századtól kezdve, és az édesapja ideírta be Mihály születését is, és a következő gyereknek a születési adatait is. Mint mondtam, a szülőkben volt igény a műveltségre, és hát azt szerették volna természetesen, hogy a gyerekeik is műveltek legyenek, tanuljanak, és kápolnásnyék, ez akkor Pusztanyéknek hívták, a legközelebbi város, ahol színvonalas gimnázium volt, ez Székesfehérvár volt, és így a székesfehérvári Ciszter gimnáziumba íratták be. Ott kitűnt tanulmányaival, osztály első volt, évfolyam első volt, és az édesapja nagyon ügyesen, jó megfontolásból úgy döntött, hogy a gimnáziumnak a utolsó két osztályát már Pesten járja, a pesti piaristáknál, és innen könnyebb volt a pesti egyetemre beiratkozni. Milyen szakra iratkozott, milyen karra iratkozott, de ebben az időben köznemesi családoknak a legbiztosabb megélhetés azt jelentette, ez volt a legrutinszerűbb dolog, hogyha jogi karra iratkoztak be. Tehát jogász nemzet vagyunk, így lettünk jogász nemzet. Vörösmarty is beiratkozott a jogi karra. Itt lehet látni az egyik bizonyítványát. Testimonium scholasticum. Azért nagyon érdekes többek között, hogy látni, hogy milyen tárgyakat vett föl, és itt a tantárgyak között szerepel, hogy magyar irodalom. Tehát egy jogászhallgató elvette magyar irodalom. Itt a tárgyónak a másik szélén lehet látni Toldi Ferencnek a dokumentumát, körlevelét, majd beszélek róla. Ez azért különösen érdekes, mert Toldi Ferenc és Vörösmarty Mihály életre szóló barátságot kötöttek, de hol ismerkedtek meg? Ez az igazán érdekes. Toldi orvostanhallgató volt. De az orvostanhallgatóknak ugyanúgy kötelező volt magyar irodalmat hallgatni, mint a jogászoknak, és egy jogász és egy orvostanhallgató egy magyar irodalmi előadáson ismerkedett meg, és kötött életre szóló barátságot. Gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy a reformkorban a magyar irodalmat három ember irányította, Vörös Marti Mihály, Toldi Ferenc és Bajza József, vagy még beszóló. Tehát mondtam, hogy itt ez egy körlevél, egy nagyon-nagyon értékes dokumentum, ezt közvetlenül Vörös Marti halálának a napján bocsájtotta ki Toldi Ferenc, és az akadémikusoknak ellen kellett jegyezni, elolvasták, tudomásul vették. Ugyanis az akadémia testületileg vett részt Vörös Marti Mihály temetésén, és ezért várta Toldi az eljegyezést. Hát lenyűgöző a névsor, hogy ki mindenki írta alá, csak néhány nevet mondok. Itt van Deák Ferencnek az aláírása, Hazabölcsének, Kemény Zsigmondnak, a 19. század legnagyobb magyar regényírójának. Itt van Barabás Miklósnak az aláírása, aki a kor legnagyobb portréfestője volt, legünnepeltebb portréfestője, ott látható a falon, ez a nagyszerű Vörös Marti portré. De itt van a magyar őshazáját kereső Reguli Antalnak és az aláírása, aki ugye az Urál vonatkozott, hogy megkeresse a magyar őseit. A temetésen azonban nem csak az akadémia vett részt testületileg, hanem 20 ezer ember. 1855-ben Pestnek hozzávetőleg 200 ezer lakosa volt, tehát minden tizedik lakos részt vett a temetésen, és a Kerepesi úti temetőbe kísérték Vörös Martinak a koporsóját. Tehát ez egy óriási tömeg, hát ma is, átfordítjuk mai viszonylatokba, Pestnek, Budapestnek 2 millió lakosa van, tehát 200 ezer ember venne részt ma egy ilyen temetésen. Tehát ez egy nagy város, magyarországi viszonylat. Két oka volt, hogy ilyen nagy tömeg vett részt a temetésen. Az egyik az, hogy mindenki tudta, hogy a szózat költőjét temeti. Óriási tekintély volt Vörös Martinak. A másik pedig az, hogy mindössze 6 év telt el világosi fegyverletétel óta, a szabadságharc leverése óta, és ez a temetés a Habsburg ház elleni néma tüntetéssé változott. Ebben a tárlóban még lehet látni egyéb érdekes dokumentumokat is, többek között egy kolozsvári meghívót, mert a Vörös Marti haláláról országszerte megemlékeztek, országszerte emlékünnepségeket tartottak, Kolozsváron is. Látható még itt két nyugta, az egyik, hogy Vörös Marti felvette az akadémikusi fizetését, mert akadémikus volt, sőt, szinte a legelső között választották meg akadémikusnak, tulajdonképpen a második számú akadémikus volt az első osztály tagjai között, és fizetést is kaptak, és ő felvette a fizetését, ezt aláírta. A másik, szintén nagyon érdekes mutatvány, 1832-33-ban írta ki a Magyar Tudományos Akadémia a legelső drámai pályázatot. Ugye az akadémia különféle pályázatokat hirdetett, ezzel próbálta a kulturális életet élénkíteni, és próbálták fellendíteni a drámát is, a színjátszást is, és az első drámapályázatot kinyerte Vörös Marti Mihály a Vérnász című darabjával, és hogy ekkor abban az időben ennek milyen nagy jelentősége volt, az is mutatja, hogy nem pengő forinttal fizettek neki, hanem körmöci aranyjal. Átmegyek ide a következő nagy tematikus egységhez. Ez a Vörös Marti levelező társai és barátai. Mondanom se kell, hogy amit itt kiállítottuk, az töredéke annak, ami nálunk van, nálunk látható, amit mi őrzünk, de hát, hogy ki mindenkinek a levelei vannak itt. Vesérényi Miklós, Deák Ferenc, Kölcsei Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Liszt Ferenc. De nem sok kommentár kell hozzá, ugye nagyon kiváló névsor, de hát tudni kell, tehát mint mondtam is, hogy nagyon fontos szerepet játszott a kulturális élet szervezésében Vörös Marti, majdnem mindenkivel kapcsolatban volt, mindenkivel levelezett. Azt is szoktuk mondani, hogy olyan fontos szerepet játszott az irodalomban, a kulturális életben, mint Széchenyi a politikában. Vörös Marti volt a magyar irodalomnak a Széchenyije. Széchenyihez nagyon szoros kapcsolatok fűzték, minden szinten, minden kezdeményezését támogatta Széchenyinek, és még arra is hajlandó volt, hogy ugye hát tudjuk, hogy Magyarországon a lóversenyzést azt Széchenyi honosította meg, és hát nem túlságosan mondjuk felemelő feladat egy nagy költő számára, hogy a lóverseny győzteseinek a serlegére írjon köszöntő sorokat. de még ezt is vállaltak Széchenyi kedvéért. Itt látható Széchenyi Istvánnak a levele, és hát nagyon tanulságos a kapcsolatuk, hát nagyon röviden beszélek csak róla. Egy idő után Vörös Marti kicsit eltávolodott Széchenynek a nézeteitől, és inkább már a radikálisabb Kossuth-féle politikának lett a híve. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok levelet írtak egymásnak, és mondom, nagyon támogatták egymást. Széchenyi is számtalanszor idézte Vörös Martit, és mikor egyszer kérdezték tőle, hogy mi lesz az ő politikai üzenete, amit a honfitársainak örökül hagynak, akkor mondta, hogy hát annál jobb, hogy nem tud mondani, hogy hazádnak rendületlenül. Vörös Marti is szinte öntudatlanul számtalan művében idézte Széchenyit. Tehát annyira együtt élt ez a két ember és a korral, annyira együtt éltek, hogy nem is tudták, hogy a másiktól idéznek, teljesen öntudatlanul bukkan fel Vörös Marti műveiben is egy-egy Széchenyi István idézet. De ennek ellenére nagyon tanulságos, hogy a gróf és a szegény költő között mindig volt valami három lépés távolság. Tehát mindig hivatalos a megszólítás, de ez nem azt jelenti, hogy itt a gróf és a köznemes közötti társadalmi különbség mutatkozik meg, hanem ez inkább habitusbeli különbség. Erre jó példa, hogy itt Veselényi Miklósnak a levelét lehet látni, ugye ő is báró volt, főrendi. Megszólítás Vörös Martihoz írott levelének, édes Miskám. Ugye teljesen pajtásias, jó viszonyban voltak. Ugye hát a kornak a másik ünnepelt politikusa Veselényi volt, ő is hát sokáig együtt haladt Széchenyivel, aztán ott is ugye a politikai nézetei kicsit változtak, módosultak, tehát az ünnepelt, a kornak az ünnepelt politikusa volt, és mellesleg férfi szépsége, nők rajongtak a Veselényi Miklósért, nagyszerű sportember volt, kitűnő lovas, és a hagyomány azt tartja, hogy ő volt az első, aki mellesleg áthúzta a Balaton. Abban az időben még nem tudtak az emberek úszni, tehát ez is mutatja, hogy milyen kiváló férfiú volt. Ugye mindenki úgy ismeri Veselényi Miklós, hogy ő volt az árvízi hajós. 1838-ban márciusában egy jeges ár elpusztította a várost, több mint 2000 ház dőlt össze, és Veselényi napokig nem hunyta le a szemét, csónakjával járta a várost, és mentette az embereket. Ugye ez úgy általában köztudatban van, de az már nincs, hogy ezt az elnevezést, hogy árvízi hajós, ezt Vörös Marti Mihálynak köszönhetjük, ő írt egy ódát ezzel a címmel, hogy az árvízi hajós. Mondtam, hogy milyen fontos szerepet játszotta a politikai életben. Az erdélyi reform ellenzéknek volt a vezére Veselényi. Erdély és Magyarország uniójának a harcosa, szószólója. De ennek meg is lett a következménye. Bécs felségárulási pert indított ellene. Bebörtönözték, és hát akkor a börtönviszonyok nem olyanak voltak, mint ma, tehát nem wellness központ volt. A romlás, a látás annyira megromlott, hogy megvan. De akkor Bécs nagyvonalú volt, kiengedte a börtönből, mert tudta, hogy már úgyse tudja, a régi erővel már nem tud bekapcsolódni a politikai életbe. És amikor erről értesült Vörös Marti és Deák Ferenc, hogy megvakult a börtönben Veselényi, akkor szekérre ültek és elindultak Zsibóra, Erdélybe, a Veselények ősi fészkébe. Hogy meglátogassák, megvigasztalják. Hát ez hosszú út volt, ugye szekérrel, kocsival, és ahogy mentek ez a két ember, ugye az ország két jeles férfija, jó barátok egyébként, erről mondok pár szót meg, Vörös Marti és Deák, óriási esemény volt a városokban, falvakban, ahol áthaladtak, Kolozsvárat, fáklyás felvonulást rendeztek a tiszteletükre. Tehát mondom, hosszú út volt, és több helyen megálltak Szabolcs megyében is, Tét és Apagy falvak. A Nyírtétnek hívják, és ez egy nagyon emlékezetes esemény történt ott. Vörös Marti szenvedélyes vadász volt. Leugrott a kocsiról, elővette a puskát, és vadászott. És erről van egy szellemes feljegyzés, Deák feljegyezte, hogy ő ezennel igazolja, hogy Vörös Marti Mihály sokkal jobb vadász, sokkal jobb költő, mint vadász, mert 9 lövésre 1 szalonkát lőtt. Úgyhogy nem túl jó arány. Vörös Marti nagyon szellemesen próbál válaszolni, de hát ugye ebben a helyzetben elég nehéz volt, úgyhogy olvasom, hogy mit mondott. Azon különbséggel, mint az egyszeri ember, ki két órai csiholás után, tehát tűzcsiholás után, végtére kiütött, és azt mondta, ennyi, de egyszerre kiütöttem. És így a szalonka is egy lövésre, mégpedig jó távolban esett le, a főleg eljadottak valószínű részét nem tagadom. Ugye hát tulajdonképpen azt próbálja magyarázni, hogy ő egy lövéssel lőtte le, ami tulajdonképpen igaz is, mert csak az az egy találta el. A tárlóban ehhez kapcsolódóan lehet látni Liszt Ferencnek a levelét. Amikor Liszt értesült róla, hogy mi történt 1830-as márciusában Pesten, Pécsbe ment, és több koncertet is adott, hát ő volt akkor legünnepeltebb zongora virtuóza. Tehát zeneszerzők voltak, jelentős romantikus zeneszerzők, Chopin, Berlioz, de olyan zongora virtuóz, mint ő egy sem. Tehát mindenhol ünnepelték, Szentpétervártól Londonig, Nápolyig, Párizsig, mindenhol. Bécsbe ment, és több koncertet adott, és a teljes összeget felajánlotta a pesti Árvízkáros útnak javára. A következő évben, 1839-ben eljött Pestre, itt 7 koncertet adott, és annak a teljes összegét is felajánlotta az Árvízkáros útnak. Vörös Marti írt hozzá egy ódát, ennek a Liszt Ferenchez az a címe, ennek az első sora, hogy hírhedett zenész a világ. Ugye ma már a hírhedett az kicsit pejoratív értelmű, de akkor még ez nem, egyáltalán nem volt ilyen mellékjelentése, csak egy nagyon-nagyon híres zenész. Vörös Marti megírta ezt az ódát, lefordították Lisztnek, hát az az igazság, hogy Liszt nem tudott magyarul, illetve nagyon gyengén tudott magyarul. Tehát mindig magyarnak tartotta magát, tehát írásban dokumentált, nem mi beszéljük ezt bele, de fiatal korától járt Európát, koncertezett, nem volt ideje rendesen megtanulni magyarul. Időről időre kért szótárt a barátaitól, tehát utazó művésznek erre nem volt ideje, hogy leüljön és szótározzon. De az ódát lefordították neki, és egy nagyon szép német nyelvű levélben megköszönte Vörös Martinak, akivel később személyesen is megismerkedett, és nagyon nagyra becsülte Vörös Martin. A másik levél nem kisebb személyesen, mint Költség Ferencnek a levél. Tehát itt azért minden idehez kapcsolódik. Ugye Költségi volt Veselényi Miklósnak a védőügyvédje a felségárulási perben. De nem csak így kapcsolódik a témához, hanem amikor elindította a folyóiratát, az Athénaeum című folyóiratát Vörös Marti, akkor kért írásokat Költségtől, és ő itt felsorolja, hogy mi minden írással támogatja a lapot, és az első helyen ki van ebben, Karajnézi Költség Kálmánhoz. De hát nem kell mondanom, hogy kevés olyan folyóirat van a magyar irodalom történetében, amelyik ilyen rangos írást tudott közölni indulásakor. Kossuthnak a levele is itt látható, hát ez is egy külön történet. Kossuth és Vörös Marti kölcsönösen nagyon tisztelték, becsülték egymást. Az 1848-as országgyűlési választásokon a választókörzetek versenytek azért, hogy Kossuth apánkat kijelölhesse. Többen is jelölték, és Kossuth több helyen is befutott, mint képviselő, de hát ugye csak egyet lehetett elfogadni, és bácsalmásiak azt kérték Kossuthtól, ők megválasztották, de Kossuth mondta, hogy hát őt, ő a pesti választókörzetnek lesz a képviselője, és mondták, hogy akkor jelöljön ki valakit maga helyett, aki alkalmas erre, és ő Vörös Marti Mihályt jelölte ki. Vörös Marti országgyűlési képviselő, és nagyon nem szerette a címeket, rangokat, országgyűlésen sem nagyon volt aktív, de erre nagyon büszke volt, hogy az első szabadon választott országgyűlését megválasztotta. Hát utaltam rá, hogy a politikai nézetei azok közelítettek Kossuthéhoz egy idő után, és valóban a kormányt Debrecenbe is elkísérte, tehát 1849. április 14-én, amikor kimondták a Habsburgház trónfosztását, ezt Vörös Marti aláírta. Többen aláírták, de hát Vörös Martinek ebből majd látni fogjuk, hogy komoly problémái adódtak. A következő nagy tematikai egység, a drámaíró Vörös Marti. Ugye már azzal, ahogy jeleztem, hogy Körmöci aranyjal fizettek neki az első akadémiai drámapályázaton a győztes munkáért, már jelezte, hogy a színháznak, a drámának milyen fontos szerepet tulajdonítottak a 19. században. Ugye ha ma valaki elmegy színházba, akkor jól akarja magát érezni, ki akar kapcsolódni, el akarja felejteni a mindennapok gondját. De a 19. században egészen más szerepe volt a színháznak. A színház az a politikai küzdelmeknek volt a terep. A magyar nyelvért, a magyar függetlenségért vívott harcnak volt nagyon fontos terep. Nem véletlen, hogy Habsburgok, Bécs sokáig nem engedte, hogy Pesten magyar nyelvű színház legyen. Ugye Budán volt német nyelvű színház, de a városnak nem volt magyar nyelvű színháza. 1837-ben nyitották meg az első magyar nyelvű színházat, ami később a Nemzeti Színház lett. Ott, ahol a Asztóriánál, a Rákóczi út és a Múzeum körül találkozásánál, ahol a bankcentrum van most, ott volt eredetileg az első épülete a magyar nyelvű színháznak. Tehát közadakozásból épült föl, mondanom se kell, mint ahogy az akadémia is. Tehát azért Bécs arra vigyázott, hogy mire ad pénzt. Tehát közadakozásból felépült, és kinek a darabjával nyitották meg a Nemzeti Színházat, Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című darabjával. Mi ennek a jelentősége? Magyar nyelvű színházban, magyar szerzőtől, magyar nyelven és magyar tematikájú darabot mutattak be. Mert Árpád ébredése, tehát a honfoglalásban nyúlt vissza, ugye a 19. század Európa szerte a szellemi honfoglalások időszaka. Nem csak Magyarországon, Németországban, mindenhol máshol is, ugye a nemzeti öntudatra ébredés időszaka volt, és Vörös Marti nagyon jó érzékkel kapcsolta össze, hogy ebben az időszakban ő a szellemi honfoglalás korában visszanyúlt a tényleges honfoglaláshoz, és megírta az Árpád ébredése című darabját. Már egész fiatalon azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megteremti a történelmi magyar drámát. Ugye hát ez emberes feladat, de nagyon sokat dolgozott érte. Fiatal korában írta a Salamon király című drámáját, ugye megint magyar történelmi tematika, nem véletlen. Ennek az eredeti plakátját lehet ott látni. Följebb az Áldozat című darabjának az eredeti plakátja, ami több szempontból is érdekes. Az egyik az, hogy miután 1849-ben újra megnyithatta a kapuit a Nemzeti Színház, Bécs engedélyezte, akkor ez volt az első darab, amit bemutattak Vörös Martitól, és a másik szomorú esemény, hogy amikor meghalt Vörös Marti 1855. november 19-én, pár napra rá a társulat ezzel a darabból búcsúzott tőle. Annak is az eredeti plakátra lehetett látni. Tehát ezeket a drámákat csak a szakemberek ismerik, ma már kevésbé játsszák. Az utolsó befejezett drámája, ami időnként még játszanak, és az új Nemzeti Színházban is egyszer játszották már, ez a Cillei és a Hunyadiak. Nem mondom, ez is nehéz darab, de van benne egy betétdal, amit mindenki ismer, a Gondold meg és így áll, örökké a világ se áll. Ezt általában nem tudják azonosítani az emberek, kevesen tudják, hogy ez Vörös Martinak a Cillei és a Hunyadiak című darabjából van, a szöveg az Vörös Martitól származik. De ennek a tematika esélynek a legismertebb darabja nem is a Cillei és a Hunyadiak, hanem itt, Csongor és a Tünde eredeti kézirata. Egy szerencsére ez még most is kötelező olvasmány, diákcsoportok is a Csongor és a Tündéről tudnak, hogy ez micsoda. A következő nagy tematikai egység az életmű csúcsai. Vörös Marti igen terjedelmes életművet hagyott hátra, de még ebben az életműben is, egy ilyen kimagasló életműnek is vannak csúcspontjai. Itt ebben a két tálóban ezeket állítottuk ki. Időrendben ugye a híres vers merengőhöz. Ez a nemzedék még ismeri, hová merültél, szép szemed világot, mi az, mint értes távolod keres. Ezt Csajáni Laurához írta Vörös Marti Mihály. 1843-ban Vörös Marti 43 éves volt, agregény, amikor beleszeretett egy nála 26 évvel fiatalabb lányba, saját gyilagorában. Ugye 17 éves volt, óriási korkülönbség, és hát mindkét félnek sok álmatlan éjszakát vívódást okozott, hogy vajon megtalálják egymás oldalán a boldogságukat. Ugye Csajági Laura szemébe Vörös Martina egy bálvány volt, egy szobor, az ország legnagyobb költője, szózat írója, és összeházasodtak, de ráadásul ugye az igazsághoz hozzátartozik, hogy Vörös Martina nem volt különösebben jó parti, tehát szegény költő volt, és amikor ment leánykérőbe, akkor ezt a verset vitte magával. És évekkel később, amikor Gyulai Pál megírta Vörös Martina első életrajzát, akkor felkereste Csajági Laurát is, és megkérdezte tőle, hogy hogy tetszett neki a vers, hogy fogadta. És akkor Csajági Laura visszakérdezett, hogy kapott-e már valaha mennyasszony ennél szennász ajándékot. Ebben a tárolóban egy másik nagyon híres versnek, az eredeti kézirata is látható, előszól. Ugye a Vörös Marti életében ez nem jelent meg, csak később halál után fedezték fel a hagyatékban, és tulajdonképpen nem is igazán tudja a szakma se, hogy minek az előszava, de az biztos, hogy 1850-ben keletkezett, és a levert szabadságharc utáni nyomasztó lelki állapotának a tükre. Tehát a híres szállóige, innen van, hogy spél van, és csend, és hó, és halál. Tehát ezt a pesszimista hangulatot tükrözi, mert, amit mondtam, aláírta a hazugház romfosztását Debrecenben, és a szabadságharc leverése után bújdosnia kellett. Észak-Magyarországon bújdosott, Bajza Józseffel együtt, és egy idő után föladta magát, de szerencséje volt, mert nem börtönözték be. Viszont lelkileg teljesen összetört, alkotó erejét elveszítette, és igazán már sohasem tudta összeszedni magát úgy, mint korábban. Ezek a versek meg is hallgathatók. Először az különösen érdekes, mert Pirinszky Jánosnak az előadásában lehet hallgatni. De Pirinszky a 20. századi magyar virági a legnagyobb alakja, de mindenképpen a legnagyobb katolikus költő, aki nagyon szívesen és szépen mondta a saját versét is, másokét is, bakeli lemezeken is ezek megjelentek, és az előszót az ő előadásában lehet meghallgatni. A többi nagy verset, ezt Beseményi Ferenc mondja, szintén nagyon-nagyon szépen. Ebben a tárlóban szintén nagyon-nagyon híres versek vannak, a gondolatok a könyvtárban. Tehát ez kötelező olvasmány volt, egy filozófikus költemény, de a címe pontatlan. Ennek a címe azt kellene, hogy legyen, gondolatok az akadémiai könyvtárban. Ugyanis valóban a 1844-ben, amikor megnyitották az akadémiai könyvtárat, ebből az alkalomból írta Vörös Marti, 1844. decemberében, a könyvtárnak az igazgatója akkor Toldi Ferenc volt, az a Toldi Ferenc, aki álláshalmozó volt, ő volt az akadémiának titkára is, és a barátját a hivatalos megnyitó előtt bevezette a polcok közé, és fel voltak már állítva a könyvek, és az Vörös Marti ott sétált, aki ott ejtett egy-két gondolatot, és hát Toldi pár nap múlva döbbenten olvasta, hogy micsoda hatalmas filozofikus mély költemény született. Itt lehet látni a tisztázott változatát. Azért érdekes, mert az összes többi, azok nem tisztázatok, Vörös Marti rengeteget javított, mert lehetett látni a képiratokon. Másik nagyon híres vers, az emberek, 1846-ban, Krakkóban nemesi fölkelés tört ki. Nagyon jó szándékú, liberális, fiatal lengyel nemesek felszabadították a jobbágyaikat, és Bécs zseniálisan, de nagyon aljas módon úgy verte le a szabadságharcot, illetve ezt a mozgalmat, hogy elhitette a jobbágyokkal, hogy akik felszabadították, azok tulajdonképpen ő ellen törnek, őket akarják elpusztítani. Megindultak a jobbágyok, felperzselték a nemesi udvarházakat, de lengyel a lengyel gyilkos lett. Ennek a hatására írta ezt az eset, politikai, filozófiai költemény tulajdonképpen az emberiség történetéről, sorsáról nagyon nehezen megfogható, ez épp ez benne a varázslatos, és hát a híres befejező szállóiget az ember vagy sárkány fog betenni. Nincsen remény, nincsen remény. A utolsó befejezett költeményének a kézirata itt látható, ez a Béncivel. De mondtam, hogy a levert szabadságharc után lelkileg teljesen összetört, de még egyszer 1854-ben, a halál előtt egy évvel feltámadt a alkotó ereje és megérte ezt a hatalmas rapszódiát, ami a magyar romantikus költészetnek, de nem csak a magyar, hanem az európainak is egy kimagasló darabja. Ugye, ennek a jel is rendkívül pesszimista, de a vége, az utolsó verszak, az mégis valami remény pislákol benne, hogy lesz még egyszer innen a világon. Ugye, ekkor zajlott a 1853-ban tört ki a krími háború, Oroszország, Franciaország és Anglia között, és akkor a magyar hazafiak azt remélték, arra számítottak, hogy hát ha úgy alakul a nemzetközi politikai helyzet, hogy ebből a magyar szabadság harcoknak, magyar függetlenségi mozgalomnak is lehet valami haszna. Vörös Marti is ebben bízott, és minden bizonyal ez az optimista befejezéset ezzel magyarázható. A következő nagy tematikai egység Vörös Marti eposza és elbeszélő költeménye. Hát itt kiállítottuk az Zalán futását. A Zalán futása volt az első műve Vörös Martinak, amivel berobbant a magyar irodalomba. 1825-ben jelent meg, és ma már hihetetlen, de ez abban az időben bestseller volt. Mindenki olvasta. Deák Ferenc, amikor elolvasta, ekkor kereste fel Vörös Martit, ekkor kötöttek életre szóló barátságot, sőt azon túlra, mert akkor meghalt 1855-ben Vörös Marti, ugye a gyerekei még nagyon kicsik voltak, és Deák országos gyűjtést szervezett Vörös Marti árvái javára, és rövid idő alatt 103.000 forint gyűjt össze, és ezzel a Vörös Marti gyerekeknek az iskoláztatása jövője biztosítva volt. Tehát mondom, megjelent a Zalán futása, és ez azért is érdekes, mert egy nehéz olvasmány. Tehát honfoglaláskori eposz, ugyanúgy ugye mondtam, hogy a témáit a magyar történelemből beépítette, nagyon tudatosan. Ez is a honfoglaláskori eposz, tele mitológiai alapokkal, időmértékes verselésben ott nehéz szöveg. Úgyhogy ma elképzelhetetlen, hogy ezt a könyvet elolvasnák az emberek. Tehát 200 év alatt ekkora mentalitásbeli változás történt, és olvasási szokásbeli változás történt. Tehát mondanom se kell, hogy Vörös Marti nem könnyen tudta ezt kiadni, mert szegény költő volt, előfizetőket gyűjtött, itt lehet látni két előfizetési ívet, egy nyomtatott előfizetési ívet, itt látható, hogy ki mindenki fizetett elő a művére. A többi kézirat is nagyon-nagyon híres műveknek a kézirata, Cserhalomnak a kézirata, ugye megint magyar történelemnél tartunk, a cserhalmi ütközet, 1068-ban hunok betörtek Erdélybe, végigpusztították Erdélyt, és László herceg, a későbbi Szent László király felvette velük a harcot, legyőzte őket, és ugye a hagyomány szerint egy kun vitéz elragadott egy magyar lányt, László herceg utána vágtatott, párbajba legyőzte, kiszabadította a magyar lány, és ezt verselte meg Vörös Marti. Ez azért is érdekes, mert Erdélyben ma is nagy kultusza van Szent Lászlónak, és az árpádkori templomokban nagyon gyakori freskó téma. Ezt gyakran megfestik a cserhalmi ütközet. Másik érdekes kézirat Tündérvölgy. Ez tulajdonképpen ez valami olyasmi, mint a János vitéz, csak egy kicsit romantikusabb, Petőfi népiesebb, de ez már mutatja, hogy Vörös Marti, amikor kereste a magyarság gyökereit, egyre inkább a népművészet felé tájékozódott. Ez már azt tükrözi. Még egy kézirat, ami nagyon lenyűgöző, ez a Két szomszédvár, egy fiktív történelmi kis eposz, hát nem eposz, inkább csak egy epikus költemény, ami lenyűgöző erejű, teljesen Shakespeare-i, egy Macbeth, szóval drámai összecsapások vannak benne, És amikor Toldi Ferenc elolvasta, akkor ő meg is fogalmazta, hogy ez az eposzi Shakespeare. A következő nagy tematikai egység, talán ez hozott legtöbb újdonságot itt a visszajelzésekből, ezt mondtam be, a látogatók számára, Vörös Marti a magyar nyelv tudósa. Ugye hát az mindenki tudja, hogy verset írt, hogy nyelvtudós, tehát nyelvészkedett, és nem is akár hogyan, egész életében nagyon-nagyon intenzíven. Ugye a 18. században a nyelvkérdés az nem volt nyelvkérdés. Az nem volt probléma. A 19. században fedezték fel, döbbentek rá arra a legjobbak, Európa szerte, nálunk is, hogy egy nép, ha szabad akar lenni, független akar lenni, és ugye mi azok akartunk lenni, Bécstől független, akkor magyarul kell beszélni. A Vazinci, az egyel korábbi nemzedék, a számukra a nyelvújítás az még nyelvészeti kérdés volt. Tehát zavarta őket, hogy magyarul nem lehet olyan színvonalas tudományos műveket írni, mert latinizmusokat kell használnunk. Ugye az egyháznak a nyelve latin volt, országgyűlésben latinul beszéltek, oktatás nyelve latin volt. Tehát háttérbe szorult a magyar nyelv, és Vörös Marti nemzedéke, meg ez volt a legfontosabb. Ugye a színház kapcsán is ezt már említettem, hogy a magyar nyelvet művelni kell, a magyar nyelvet fejleszteni kell. Hát ezzel a céllal állt föl 1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István, és magyarul, magyar nyelven felajánlotta egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság céljaira. De ez nagyon fontos, ugye a Magyar Tudós Társaság lett a későbbi Magyar Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia. De eredetileg Széchenyi nem a Magyar Tudományos Akadémiát akarta megalapítani, hanem csak egy olyan társaságot akart létrehozni, ami a magyar nyelvet ápolja. Nem véletlen, hogy a rendszabásaiban, alapszabályban benne is van, a Magyar Tudós Társaságnak egyedül csak az van téve céljává, hogy munkálkodása által hazánkban a tudomány és szép művészségek honi nyelven műveltessenek. Később aztán ez bővült, és akkor később ugye a többi tudománynak is, csillagászatnak, biológiának, fizikának lett az intézménye az akadémia, de eredetileg nem ez volt a célja. Ugye hát ez volt 1825-ben, ugye hát a hivatal malmai azok akkor is lassan őrültek, ráadásul Bécsben nem nagyon siettek. 5 év kellett, hogy elteljen, hogy az akadémiának az első közgyűlése összeüljön. Amikor 1831 elején összejött az első közgyűlés, mi volt a legelső feladat, amit kitűztek maguk elé? A magyar nyelv teljes grammatikáját és nagyszótárát el kell készíteni. Széchenyi, egy gyakorlatilag ember volt, az gyorsan belátta, hogy ez hosszú idő. Valóban az úgynevezett Cucor Fogarasi, a magyar nyelv nagyszótára az 1874-ben jelent csak meg, és Vörös Marti szeretett volna gyorsabb eredményt, és ő javasolta, hogy először csináljuk meg a kis szótárt, a német-magyar, magyar-német kis szótárt, meg is el is készült, és ebben Vörös Marti ténylegesen dolgozott, gyűjtötte a szócikkeket, ezzel járult hozzá a szótárhoz. Ennél sokkal fontosabb ez a kis könyveske, amit itt lehet látni, ez az első magyar helyesírási szabályzat. 1832-ben jelent meg. Vörös Marti javasolta, hogy készítsük el az első magyar helyesírási szabályzatot. Ugye ennek óriási jelentősége volt, mert úgy volt, mint a dalban, hogy mindenki másképp csinálja. Tehát nem volt egységes helyesírás, és Vörös Marti volt az ráadásul, aki ugye a legnagyobb költője volt a kornak, ő öntötte végső formába az első magyar helyesírási szabályzatot. Ez, hogy ez milyen jelentősége volt, ez akkor lehet igazán megérteni, ha belegondolok, hogy 1861-ben, amikor Madács felhozta Pestre az ember tragédiáját, a kéziratot, és megmutatta Arany Jánosnak, hogy Arany János sok mindent javított benne. És ennek következtében az örökzöld téma, hogy az ember tragédiájában mit javított Arany János, mit nem javított Arany János. És olyan szélsőséges vélemények is elhangoztak, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy ki írta az ember tragédiáját. Jelentem, hogy Madács Imre írta. Valóban sokat javított, De azért, mert Madás 1823-ban született, mint Petőfi, 5 évesen már tudott írni, olvasni, és nem őt Nógrád megyében más helyes írásra tanították. A igekötő, ha ige előtt áll, következetesen külön írta. Hát az pedig van egy-kettő a magyar nyelvben, és ennek következtében ez is mutatja, hogy milyen nagy jelentősége volt, hogy 1832-ben végre megjelent az első magyar helyesírási szabály. Amikor 1843-ban, 44-ben a magyar nyelv ugye diadalra jutott, és az országgyűlés elfogadta, hogy a közoktatás nyelven magyar lesz, ez nagy eredmény volt. Több évtizedes harcnak az eredménye. Tehát a tanárok, ugye legyünk gyakorlatilag, a tanárok ott álltak kétségbeesve, mert nem voltak magyar nyelvű tankönyvek. Vörös Marti nem csak a szájával harcolt, hozzálátott, és Cucor Gergelyel, Bencés szerzetessel írt egy elemi magyar nyelvtan, itt látható az eredeti kézirata, ezt dolgozták ki, ez jelenti később könyvformában. A következő nagy tematikai egység, Vörös Marti, Shakespeare fordító. De tudni kell, hogy a 19. században nem csak nálunk Magyarországon, hanem Európa szerte, Shakespeare volt az egyik legünnepeltebb szerző. Hát ennek több oka volt, az egyik az, hogy Shakespeare-t elfelejtették. Meghalt 1616-ban, és arra a sorsra jutott, mint Bach is, Johann Sebastian Bach is, őt is elfelejtették, és a német romantika fedezte föl. És német közvetítéssel jött, érkezett meg hozzánk Shakespeare-nek a kultusza. Vörös Marti is már egészen fiatalan, 20 éves korában olvasta Shakespeare-t, de németül. Németül fordított is a harmadik Richardból keveset, de utána látta, hogy ez milyen óriási jelentőségű ez a szerző, és megtanult Shakespeare kedvéről angolul. Ebben az időben ez ritkaság volt, mert az arisztokrácia németül tudott, franciául tudott, angolul keveset tudott. Vörös Marti megtanult, és lefordította a Julius Caesar, lefordította a Lear királyt. Ezek ma is az ő klasszikus fordításaiban olvashatók, ezek a jobb fordítás azóta sem készül. Azt gyorsan belátta, hamarosan belátta Vörös Marti, hogy ő egyedül nem tud megbírkózni a teljes Shakespeare-nek. Azt a célt tűzte ki magáré, hogy a teljes Shakespeare-t le kell fordítani. Akkor alakult egy drámai bizottság az akadémián, mert tagja volt Vörös Marti is, kijelöltek 71 művet, mert le kell fordítani, hogy a magyar nyelv gazdagodjon, bővüljön, hogy tudjanak mit játszani a színházakban, és a 71-ből 22 volt Shakespeare. Tehát amikor látta, hogy nincs elég ideje lefordítani, akkor a szerzőtársakat, fordítótársakat keresett maga mellé, talált is, az egyik az Petőfi Sándor, a másik pedig Arany János. Ebben a vitrínben lehet látni Coriolanusnak, Shakespeare darabjának Petőfi féle fordítását, a címlapját és a belső címlapját is. Ez a szekrény, ez Vörös Marti Mihálynak a könyves szekrénye. Ebben hosszú ide után újra könyvek vannak, és ráadásul Vörös Marti Mihálynak a könyvei. Ez a két kötet, ez két Shakespeare kötet, ezekből dolgozott Vörös Marti, benne van a tulajdonosi bejegyzés, ez az övé volt. De egyébként a többi könyve is megvan, a kézirattár őrzi, majdnem teljes a könyvtár, szerencsére ez is megmaradt. Amit itt látnak, ez is Vörös Martinak az eredeti íróasztala, a sakkészlet is az övé volt, hát ezeknek regényes történetük van, ezeknek a tárgyaknak, mert 1950-ben és 53-ban, ugye hát a Rákosi rendszerben vagyunk, egy tolvonással elvitték tőlük. Ország különböző pontjaira került, és a kiállítás megnyitása előtt 4 nappal sikerült visszaszerezni. Már a dobogó kész volt, de még nem tudtuk, hogy mi fog itt állni. Volt persze résztartalék. Sikerült visszaszerezni ilyen hosszú idő után az íróasztalt és a sakkészletet is. Érdemes megnézni, nagyon gyönyörű sakkészlet, elefántcsontfaragás, rendkívül finom darabok. És hát sajnos egy-két bábhoz hiányzik, tehát elhúltanak a hosszú harc alatt. Ebben a szekrényen, ez is a Vörös Marti hagyomány, szerint a Vörös Marti családi volt ez a szekrény, így két serrel, de hívom fel a figyelmet, főleg ez az 1942-es ezüstsége sebben érdekes. Ugye ma Magyarországon a legnagyobb kitüntetés egy tudósnak az, ha megkapja az akadémiai aranyérmet. Minden évben a májusi közgyűlésen egyszer adják ki, egy valaki kapja életművet. 1842-ben nem aranyérmet adtak, hanem ezüstserleget, és ezt Vörös Marti Mihály kapta akkor. Az utolsó, a kiállítás legfőbb darabja, hát ez pedig az a szózat. De úgy állítottuk, hogy minden oldalról körbe lehessen látni, meg lehessen nézni. Ha figyelmesen megnézi valaki, ez így feltűnő, hogy a papírnak a színe nem egyforma. Ez barnább papír, világosabb papír, hát ennek az az oka, hogy nem egy gyűjtőhelyébe írta, hanem hosszú munkával. Ez az első változat, ami itt látható. Fölülről a negyedik sort olvasjuk, ott az első sor még úgy szól, hogy hazádhoz, mint szemedhez, tarts híven magyar. A többi az már majdnem végleges, bölcsőd és sírod az neked, mert ápolás elnakar. Tehát ezt alakította, formázta, közben lehet, hogy látni, firkálgatott, összeadott, kivont, rajzolgatott, hát ugye versenytérni az nem olyan egyszerű dolog, ahogy Vörös, ahogy József Attila is mondta, mikor verset ír az ember, verset nem írni lenne jó, tehát ez szenvedés. Ez nagyon jól lehet látni itt Vörös Martinál is. Ugye megvolt ez az első sor, erre az oldalra még egyszer fölírtam, figyelmesen menni, ott szerepel, hazádhoz, mint szemedhez, tarts híven magyar, utána megtalálta a zseniális szót, rendületlenül. Áthúzta, fölírtott, lehet látni a poszteren is ki van vetítve. Amikor megjelent 1837 elején, az óriási esemény. Tehát minden magyar a 19. században tudta, ismerte, ha valaki belesült, pontatlanul idézte, az úri társaság az kivetette magából. Tehát egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ezt valaki ne ismerje. Vannak olyan feljegyzések, hogy a 1848-es szabadságharcban honvédek ezt énekelve mentek a csatára. De nem elég vinni a súlyos fegyver, ezt a nehéz dallamot is énekelni, hát az nem volt egyszerű. Ugye az elterjedését nagyon elősegített, hogy 1843-ban egyre sűrűn megzenésítette, és azóta nincs olyan nagy állami ünnepség Magyarországon, ahol ez el ne hangozna. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a három legismertebb magyar vers közé tartozik, mert felteszem, hogy a Vénusz, a szózatot, meg a nemzeti dalt, azt mindenki ismeri. Még egy érdekesség az utótörténethez. Ugye nagyon a szabadsághoz levelése után nagyon sokan azzal fordultak a Vörös Martihoz, hogy a nemzet halálból a jóslata, 11.-12. verszak, ugye erről szól, beteljesen. Ugye a sírt hal a nemzeti süllyedelme évek veszik körül, és az ember millió szemében gáz könyve. Vörös Marti mindig fölcsattant, hogy ez nem igaz, ő ezt meg se írta volna, hogyha tudja, hogy így alakul a történelem, és a gyerekeinek is természetesen a szózatot meg kellett tanulni, ezt a két verszakot soha nem volt meg szabadon.